Amikor bizalomról beszélünk egy vállalkozással kapcsolatban, akkor sokszor az első pillanatban egy kicsit olyan furcsán néznek rám, hiszen nehezen értik meg a vállalkozók, hogy miért is olyan fontos ez a bizalom a vállalkozások életében. Pedig ha megfigyeljük az elmúlt évtizedekben akár csak a marketingnek a változását, akkor azt veszük észre, hogy mindenhol a bizalom, a termékben, a vállalatban, a vállalat dolgozóiban való bizalom felkeltése és annak a fenntartása az a marketing stratégiáknak, sőt, még a marketing szövetségek alapelveinek is az egyik legfontosabb elemévé vált. Azaz mondhatnánk úgy is, hogy az elmúlt 20-30 évben egy olyan jelentős változás következett be a világban és a dolgoknak a működésében, hogy a bizalmat, mint a gazdasági életnek az egyik legfontosabb minőségét vettük elő a partner és az általunk gyártott termék tekintetében. Miközben elfelejtjük azt, hogy a bizalom az a mindennapi életünknek egy általános eleme. Tehát elfelejtjük azt, hogy gyakorlatilag bizalom nélkül nem is tudunk élni, sőt, bizalommal élünk minden pillanatban, hiszen amikor én este lefekszem és beállítom a vekkert, az ébresztőórámat, akkor bízom abban, hogy az reggel meg fog szólalni, és föl tudok kelni akkor, amikor szerettem volna. Bízom abból, hogy a csapból folyik a víz, hogy az autóm reggel elindul, hogy időben beérik az irodába, hogy a repülőgép nem csak fölszáll, hanem le is fog szállni. És egy csomó-csomó dologban bizalom él bennem, hogy azok a dolgok úgy meg fognak történni, és igazán ezek a dolgok csak akkor tudatosulnak benni, hogy mennyi sok bizalmi szállal kötődöm én ma a világhoz és a világban lévő dolgokhoz, illetve az emberekhez, amikor valaki valamiben módon sérti ezt a bizalmat. Nem indul el az autó, nem szólal meg a vekker, vagy éppen reggel áramszünet van, és nem tudok megborotválkozni, ne adj Isten, lezuhan egy repülőgép, vagy összedől egy híd. Mindig csak a bajok figyelmeztetnek minket arra, hogy ez a bizalom egy nagyon sérülékeny dolog, és hogy egy valamilyen fajta tudattalan bizalomban élünk. Ugye a legutolsó ilyen igazán nagy figyelmeztetés mindannyiunk számára ez a gazdasági válság volt, hiszen valamilyen feltétel nélküli bizalommal éltünk a bankokkal szemben, és úgy gondoltuk, hogy amit a bank csinál, az mindig jó, amit a bank ígér, az mindig igaz, és igazán nem nagyon hiszem, hogy sok ember volt, akiben felmerült az a gondolat, hogy vagyonának egy részét, vagy akár teljes megtakarítását, vagy akár nyugdíj előtakarékosságának teljes részét elveszítheti csak azért, mert a bankok azokat az ígéreteket, amelyeket tettek, nem tartják be. Mégis szembesülnünk kellett ezzel a kérdéssel. Illetve azt kell látnunk, hogy amikor valami hirtelen megváltozik, akkor tudatosul bennünk, hogy mi tulajdonképpen bizalommal élünk a világban. És ugye ebben a világban dolgozunk mi, vállalkozók, dolgoznak a menedzserek, ez a világ is tele van a bizalomnak a kérdésével, miközben egy kicsit azt lehetne mondani, hogy a bizalmatlanságnak a skizofréniájában szenved, mert miközben igyekszünk bizalmatlanok lenni mindenkivel szemben, és egyoldalas szerződés vagy készfogás helyett százoldalas megállapodásokat írunk, tulajdonképpen azt látjuk, hogy mégis az egész a bizalomra épül. Hiszen bízom azért abban, hogy a beszállítóim beszállítják a terméket, hogy az elektromos művek fogja szállítani az elektromos energiát azért, hogy dolgozni tudjak, hogy a fuvarozók leszállítják a termékeimet, hogy a munkatársaim bejönnek reggel és dolgozni fognak, hogy a munkatársaim azokat a folyamatokat fogják működtetni, amelyekben megállapodtunk. Tehát mondhatnám úgy is, hogy ebben a totális munkamegosztásra épülő világban a kölcsönös függőség olyan mértékűvé vált, hogy a bizalmatlanság az tulajdonképpen egy betegség. Csak és egyedül és kizárólag a bizalom lehet az, amelyik ebben a kölcsönös függőségben és munkamegosztásban élő világnak a működését lehetővé teszi. Semmilyen más olyan erő a gazdaság területén nincs, ami lehetővé tenni azt, hogy mi ezt a munkamegosztásos gazdaságot sikeresen és jól működtetni tudjuk. Mégis érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy ezzel a józan ésszel pillanatok alatt belátható gondolattal szemben a gazdaságban ma érvényes elmélet és gyakorlat szinte ennek az ellentéte, és ez okozza tulajdonképpen számomra ezt a skizofréniaként leírt jelenséget, hiszen az egyik oldalról bízom mindenkiben és mindenben, hogy meg fogja tenni azt, amit ígért. A másik oldalról az elméletek és a közgazdaság az egy küzdőtérként, egy harctérként definiálja a piacot, egy olyan küzdőteret, ahol mindenki potenciális ellenség, és a piaci harcban le kell győzni a másik embert. Így aztán érthető, hogy bizonyos cégek teljesen furcsán és a józan észtől és az üzleti érdekektől és az ember és a föld érdekeitől eltérő módon próbálnak marketing és piaci stratégiákat építeni, és mondhatnám úgy is, hogy a bizalmatlanság a menő a számukra. De a bizalmatlan ember az mindig egyedül marad. Előbb-utóbb a bizalmatlanság az csak kárt okoz, és az az ember, aki nem bízik másokban, az előbb-utóbb azt is megtapasztalja, hogy ő benne sem bíznak. És ezért aztán azt kell mondanom, hogy a józanul gondolkozó és egészséges vállalkozó belátja, hogy a piacra ma jellemző bizalmatlanságnak vége, és a bizalmatlanság helyére a bizalomnak kell lépni. Egyébként ez nem egy új gondolat, tehát az, hogy a bizalom az egyetlen lehetséges mód és út a munkamegosztásra épült társadalomban, azt már a Peter Drucker, ez a rendkívül nagy nevű és jól ismert, akár a tanácsadó pápájaként is jellemzett tanácsadó már az 50-es évek végén megmondta. Már akkor azt mondta, hogy a vezetők számára a legfontosabb eszköz az elkövetkezendő évtizedekben a bizalom lesz. Sőt, később, egy 20-30 évvel későbbi interjújában megkérdezte tőle az újságíró, hogy mi a véleménye arról a gondolatáról, amit még fiatalon mondott, és mi a számára a legfontosabb elem a gazdaságban, és akkor azt felelte, hogy a reciprocity, az az egymásra utaltság, és az egymásra utaltságot egyedüli módon megoldó bizalom. Úgyhogy 30 évvel később sem változott igazán a véleménye erről a kérdésről. Ha az ember ezt a dolgot nem látja be olyan könnyen, és úgy gondolja, hogy a bizalom az a gyenge vezetőknek a vezetési módszere, amivel sajnos sokszor szembesítenek, és én is sokszor ezt a gondolatot így hallom, akkor egy dologra kell felhívnom mindenkinek a figyelmét. Mégpedig arra, hogy ez a munka megosztással működő modern gazdaság, ez egymásra utaltságnak a gazdasága. És ez az egymásra utaltság külső és belső, függőleges és vízszintes irányú egymásra utaltság mindenféle módon mindenki mindenkire rá van utalva. Gondoljunk először csak egy vállalkozáson belülre. Nem csak vízszintes egymásra utaltság létezik, ugyanis a munka megosztásban egyes folyamat elemeket végző munkatársak végzetesen rá vannak utalva a folyamatban előttük lévő munkatársnak a munkájára, hiszen az nem csinálja meg, akkor ők a saját lépésüket már nem tudják megcsinálni, és így az egész folyamat az egyes munkatársak egymás utaltságára épül fel, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy egy függőleges irányú egymás utaltság is van. Nem csak a munkatársak egymásra utaltak, hanem a vezető a munkatársaira, és a munkatársak a vezetőikre vannak utalva. Egy vezető önmagában nem ér semmit egy vállalatban. Hiába van egy vállalatnak vezérigazgatója, hogyha ott nem zajlanak folyamatok, ha nem termelés, ha nincs szolgáltatás, ha nincsenek emberek, akik a folyamatokat végrehajtják, akkor a vezérigazgató ülhet egyedül az irodájában, de az a vállalat nem fog soha semmit sem termelni neki. Ugyanígy van ez a munkatársakkal is, akik gyakran hajlamosak arra gondolni, hogy vezetők nélkül is nagyon jól elmennek a dolgok, de a folyamatoknak a megtervezése, a stratégiák, a marketing stratégiák, a piaci stratégiák és egyáltalán a tudatos szervezetépítés és folyamatépítés egy olyan vezetői feladat, amit az egyes munkafázisokkal kapcsolatban lévő munkatársak nem tudnak megcsinálni. Ebben az egymás utaltsági helyzetben azt kell mondanom, hogy egyetlen egy módon tudunk ma élni és dolgozni úgy, hogy bizalmat használunk és bizalommal vagyunk, még akkor is, hogyha sokszor ezt az emberben ez nem tudatosul, és az ember ezt nem mondja ki. Persze azokon a helyeken, ahol nincs bizalom, ott döcög az egész. Ott döcög a vezető és a munkatársak közötti kapcsolat, döcög az egyes munkatársak közötti kapcsolat, nem olyan hatékonyak a folyamatok. Tehát ahol a bizalmatlanság légköre uralkodik, ott nyilvánvalóan a vállalat gazdasági eredményei pontosan megmutatják, és ez ebből le is vezethető. Azt mondhatnám, hogy a bizalom és az abból adódó felelősségnek a felvállalása ma a modern menedzsment számára olyan, mint egy kereszt, amit a gazdasági életnek a résztvevői cipelnek a vállukon, és az ő feladatuk az, hogy azt az újfajta gazdaságot, ami az ember szolgáló és a jövő gazdasága tud lenni, azt a bizalomból és az ebből keletkező vezetői felelősségnek a felvállalásával létre tudjanak hozni. A bizalmi kérdések ezeken az eddig talán egy kicsit elmélet tűnő fejtegetéseken túl nagyon fontos gyakorlati elemeket is tartalmaznak. Ugyanis gyakran hallom azt, hogy Azt mondják a munkatársak, vagy a vezetők is, hogy aki bizalommal él, az egy gyenge vezető. Miközben a bizalom az a fegyver, amelyik a vállalaton belül a legnagyobb mértékben képes azt a fajta harmóniát az ellenőrzés és a szabadság között létrehozni, amire ma a modern embernek szüksége van. Gondoljuk csak el, hogy 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt a vállalkozásokban képzetlen és az ipari termelésben, illetve a gyártásban teljesen járatlan munkatársak dolgoztak, akik nyilvánvalóan csak egy hierarchikus és rendkívül szigorú ellenőrzési módszer mellett tudtak élni. Ezzel szemben ma olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik nagy tudásúak, képzettek, akár több diplomát is szereztek, és többnyire nagyon jól és pontosan tudják, hogy nekik egy adott pozícióban a folyamat egyes elemeiben mit kell csinálni, azaz az a fajta szigorú ellenőrzés, amit régen a vezetők csináltak, ma már az esetek nagy részében nem szükséges, hatékonyabban és jobban tud dolgozni egy munkatársunk akkor, hogyha szabadságot adunk neki. Hogyan lehet ezt az ellenőrzést és a szabadságot egy olyan harmóniába hozni, hogy a vezető ne veszítse el a kapcsolatát a munkatársakkal, pontos információja legyen arról, hogy mit csinál, úgy érezze, hogy azért a vállalatban azok a folyamatok zajlanak, amiket ő elindított, vagy ami miatt a vállalat működik, és amiért ő felelős, de ugyanakkor a munkatársak kreatívan és szabadon tudjanak dolgozni. A bizalom az tulajdonképpen egy ingaként használható, amelyik ingát a 92. oldalon ön is megtalálhatja, és ez az inga mutatja azt, hogy a hatalom és a teljes szabadság, azaz az ellenőrzés nélküli vakhit közötti inga mozgás hozza létre gyakorlatilag a bizalmat. Hogyan? Fölveszek egy munkatársat, aki egy adott feladat elvégzésre jelentkezett, egy nagyon jó CV-t írt, és az önéletrajzában csodálatos képességeket mutatott be. Bármilyen jó is a felvételi rendszerem, végső soron, amikor én azt az embert arra az adott pozícióra beállítom, az nem más, mint vakhit, azaz vakon bízom abban, hogy az az ember nem hazudott nekem, nem akart becsapni, hanem azokat a képességeket valójában birtokolja, és annak a feladatnak az elvégzésére képes lesz, és akkor azt mondom neki, hogy barátom, itt a feladat, csináld. És akkor egy hét múlva azt mondom neki, hogy üljünk le, és beszéljük meg, nézzük meg, hogy mi történt egy héttel ezelőtt. Akkor én, mint vezető, kihasználom azt a hatalmi pozíciómat, hogy a másik emberrel szemben lehetőségem van egy ilyen ellenőrző beszélgetésnek a lefolytatására. Megnézem, hogy mi történt, és nyilván a hétközben is szereztem információkat, mert amikor átmentem a termen, vagy találkoztam kollégáival, őtőlük is kaptam információkat, de végül is ezen a beszélgetésen meg tudom hallgatni, hogy mire használta azt a szabadságot az alatt a hét alatt, amíg dolgozott. Aztán utána azt mondom, hogy találkozunk egy hét múlva megint, és az első 2-3-4 beszélgetés után akár mondhatom azt, hogy találkozunk legközelebb egy hónap múlva, vagy azt mondom, hogy találkozunk most már minden nap, mert attól függően, hogy milyen tapasztalatom van, hogy ez az ember miket csinált, miket mond, hogyan beszél azokról a dolgokról, amiket csinál, és a munkatársai milyen visszajelzéseket adnak, ez az én számomra visszajelzi, hogy hogyan él azzal a szabadsággal, amit én neki adtam. És akkor a 3 hónap elteltével, mondjuk ha ennyi a próbaideje ennek az embernek, így a többszöri beszélgetés során kialakulhat bennem egy kép arról, hogy ez az ember képes-e azt a feladatot elvégezni, képes-e élni azzal a szabadság fokkal, amit ez a feladat ad neki, vagy nem. A bizalom az pont abban van, hogy minden egyes ilyen beszélgetés után elengedem ezt az embert, és azt mondom, most csináld a munkádat, de te is tudod, hogy egy hét múlva, 2 hét múlva, egy hónap múlva leülünk, és megbeszéljük, hogy mit csináltál, megbeszéljük, hogy hogy tudjuk kijavítani a hibáidat, a problémáidat, és én is tudok neked segíteni abban, hogy mit várok el tőled, meg tudom ezt mondani, és akkor utána megint elengedlek, és szabadon dolgozhatsz. Ezt valahogy úgy kell tekinteni, mint hogy a vezető ezen a bizalmon keresztül egy teret ad a munkatársának, egy szabad mozgás teret ad, amin belül ő a saját képességei és kreativitása szerint azt csinál, amit jónak lát, amit a vállalat céljainak tekint és érez. Ezt a teret a vezető a bizalommal tudja befolyásolni, mert ha én túl sok bizalmat adok egy embernek, azaz nagyobb bizalmi szabadság teret adok neki, mint amennyit a képességeivel ki tud tölteni, akkor nem fogja jól érezni magát, nem tudja jól végezni a munkáját, nem tudja a képességeivel kitölteni ezt a teret, azaz csupa rossz eredményről fogok eredményt kapni, csupa tévedés, hibázás, állandó problémák fogják jellemezni ezt az embert, és ő maga sem érzi általában jól magát egy ilyen nagyobb térben. A másik véglet az, amikor kisebb szabadságfokot adok egy embernek, mint amennyit ő a képességeivel ki tud tölteni. Azaz bekorlátozom, és ő úgy érzi, hogy még mást is tudna csinálni, máshoz is értene, máshoz is jó lenne. Most ez a két szélsőség között annyi különbség van, hogy míg ha valakire többnyire egy nagyobb feladatot bízunk rá, és akár vezetői beosztást adunk neki, amit nem képes kitölteni, az nem fog magától jelentkezni azért, hogy én ezt nem tudom kitölteni. Míg akire kisebb teret adunk, az általában dörömböl az ajtónkon, és mindig mondja, hogy de főnök, én még ezt is meg tudnám csinálni, miért nem bízod rám, miért nem bízol bennem, és miért nem hagyod, hogy én ezt a dolgot én is csináljam. Az igazi vezetői művészet az az, hogy hogyan tudok én minden embernek a képességei által meghatározott nagyságú teret adni, azaz a művészet az az, hogyha 50 munkatársam van, akkor 50 különböző szabadságfokot kell biztosítanom a bizalmammal, különböző ellenőrzési módszereket és különböző szabadságfok módszereket kell az 50 különböző emberemnek adni. És ez egyébként rendkívüli nagy feladatot ró a vezetőre, de minden esetre azt jelenti, hogy állandó ellenőrzés és állandó kapcsolat a másik emberrel. Szabadság, ellenőrzés, szabadság, ellenőrzés. Miért van ez? Azért, mert a bizalom az egy olyan dolog, amit ha nem ápolunk, ha nem gondozzuk, ha nem foglalkozunk vele, akkor elhal. Egy nagyon egyszerű hasonlattal élve a bizalom az olyan, mint egy virág. Ahogy a virágot sem szabad soha elhanyagolni, és a virággal is mindig foglalkozni kell, ugyanúgy kell mindig foglalkozni a bizalommal is. Mert ha valakinek elnyertük a bizalmát, az nem örökre szól, azért folyamatosan tennünk kell, hogy ez a bizalom fennmaradjon, hogy a két ember között ez a bizalom építő dolog, ez működjön. Persze nem csak arról van szó, hogy a bizalmat az állandóan ápolni kell, hanem azt is fel kell ismerni, hogy a bizalom az olyan, mint egy híd. Az a két embert összeköti. Ha én, mint vezető, bizalmat adok valakinek, akkor én azzal az emberrel összekapcsolódtam. Én és a munkatársam között egy olyan emberi kapcsolat jött létre, amiben én nekem már felelősségem van az iránt, az ember iránt, hiszen az én általam adott szabadságfok az meghatározza az ő életét, lehetőségeit, az ő fejlődését, azt, hogy milyen pozíciókat tud betölteni egy vállalatban, és ezt a folyamatot folyamatosan ápolni kell. Csak hogy a bizalomnak van még egy harmadik nagyon speciális oldala is az, hogy a bizalmat azt nem lehet követelni, egy bizalmat azt csak kapni lehet. Azért, mert én bízom a munkatársaimban, nem várhatom cserébe azt, hogy ők is bízzanak bennem. Itt arról van szó, hogy minden embernek végig kell menni azon a kemény és küzdelmes úton, hogy a másik embernek a bizalmát kiérdemelje. Minden embernek tennie kell azért valamit, hogy bizalmat kapjon a másik embertől, a vezetőnek a munkatársai felé, azaz nekem, mint vezetőnek ki kell érdemelnem a munkatársaimnak a bizalmát, és ugyanúgy a munkatársaknak a vezető felé meg kell mindent tenni, hogy kiérdemeljék vezetőiknek a bizalmát. Ez a dolog, amit most röviden leírtam, egy hihetetlenül fontos eleme egyébként a vállalkozások sikeres működésének. Ugyanis, ha megnézzük, a bizalom, az inga állandó fenntartása, és ugye, ahogy a virág hasonlat szerint a bizalom hídjának az állandó ápolása, ennek a kapcsolatnak az állandó életben tartása, ez azt jelenti, hogy az a szokásos vezetői hozzáállás, hogy ó, hát én ezt a munkatársat ismerem, én bízom benne, csináljon, amit akar, ezt nem lehet fenntartani. Tehát egy egészségesen működő vállalatban ilyen lehetőség nincs. Az vak hit. Az a vezető, az nem bízik azokban az emberekben, hanem vakon hisz nekik, és általában a csalódások, a tragédiák, akár pénzügyi vagy gazdasági tragédiák, amikor meglopnak, megcsalnak, az mindig abból van, mert nem bizalommal éltem a vállalaton belül, nem bizalommal vezettem a vállalatomat. Persze, amikor valaki csalódik azért, mert vakhittel vezeti a vállalatot és feltétel nélküli bizalmat adott az embereknek, az ember könnyen átlendül a másik oldalra, és azt mondja, hát ezek nem érdemlik meg a bizalmat, és akkor egy ilyen hatalmi struktúrát vezet be, ami ugyanolyan rossz, mint a vakhit. Mert a hatalmi struktúra az a 21. században a munkatársak számára szükséges szabad teret nem képes biztosítani. És ma az emberek a kreativitásokat a vállalkozás részére, vagy a vállalkozás javára csak akkor tudják fordítani, hogyha ez a szabad tér a bizalom által létrejön a számukra. Na most a Bizalomnak az irányairól is beszélni kell, ugyanis a bizalomnak három iránya van, három dologban tudok én bízni. Bízni tudok dolgokban, tárgyakban, tehát a fizikai anyagokban, bízni tudok emberekben, és bízni tudok az ideákban, azaz szellemi dolgokban. Ez a hármasság a tárgyakban, fizikai dolgokban, emberekben és ideákban való bizalom, ez alapvetően meghatározza a vállalkozások működésével kapcsolatos dolgokat is. Most először egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, a bizalom az emberekben. Ha az emberekben bízom, akkor szintén három dologban tudok bízni. Ugye egyszer bízni tudok az embereimnek a képességeiben, azaz a szellemi kvalitásaiban. Aztán bízni tudok az embereimmel kötött, azaz az emberekkel kötött megállapodásokban, azaz a szociális képességeiben. És harmadszor pedig bízni tudok az embereknek a szándékában, tehát az, hogy amit cselekednek, azt milyen módon cselekszik meg. Ez a hármasság egy nagyon fontos dolog a vezető számára, ugyanis az ember vezetőként, amikor én azt mondom, hogy bízom valakiben, akkor három dologban kell bíznom. Tehát amikor én egy munkatársammal bizalmi kapcsolatot építek ki, akkor nekem azt pontosan tudnom kell, hogy mit jelent az emberek képességeiben való bizalom, mit jelent az emberekkel kötött megállapodásban való bizalom, és mit jelent az emberek szándékaiban való bizalom. Ezeket a dolgokat a Manager Kalauz 13. fejezetében részletesen leírtam. Amit még szeretnék röviden elmondani, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ön számára is, aki valószínűleg egy gyakorló gazdasági szakember, hogy a bizalomnak a gyakorló tereme a gazdasági életben van. Nem véletlenül kötöttem én is össze, és kötik össze a szakemberek, mint a gazdasági vállalkozásokban és a gazdaságban folyó folyamatokat mindig a bizalommal. És mégpedig ez a hármasság, amiről az előbb beszéltem, kétszeresen jelenik meg. Ugyanis az a hármasság, hogy bízom valamiben, úgy jelenik meg vállalkozás esetében, hogy a fizikai részen a termék van, tehát egyfajta bizalom a vállalat által gyártott termékben, szociális részen megjelenik a vállalatban dolgozó emberekben lévő bizalom, azaz bizalom a dolgozókban, és végül a harmadik szinten megjelenik a bizalom a vállalatban, mint szervezetben, mint egy létező dologban. Ez a bizalom két irányú lehet. Egyszer lehet bizalom ezekben a dolgokban belülről, illetve lehet bizalom kívülről. Mit jelent ez? Azt, hogy nekem nem elég azt kialakítanom, hogy én bízzak az egyik munkatársamban, és tudjam, hogy azt, amit ő csinál, azt helyesen csinálja, gondoskodnom kell arról is, hogy a vállalatban dolgozó minden egyes munkatársam bízzon abban a termékben, amit mi gyártunk. Mit jelent ez? Mondjuk kevésbé fontos, vagy kevésbé szembetűnő az, hogy ha mondjuk a portás, vagy éppen valamilyen másik munkatársam nem bízik a termékben, de ha már egy értékesítő nem bízik a termékben, és úgy próbálja a termékeinket eladni, hogy ő nem bízik abban, akkor bizonyára mindenki érzi, és ön is érzi, hogy nem igazán tud egy értékesítő őszintén és jól beszélni az értékesítési megbeszélései során egy olyan termékről, amiben ő nem bízik. Tehát az elsődleges szempont az az, hogy minden egyes munkatársam bízzon abban a termékben, amit mi legyártunk, és tudja, hogy az egy helyes, egy jó termék, és arra a világnak szüksége van. Másodszor minden egyes munkatárs között bizalmat kell kialakítani. Ugye ez adódik abból, amit az elején már részletesen próbáltam jellemezni, abból az egymásra utaltságból és a munkamegosztásos folyamatból, ami ma egy modern vállalaton belül zajlik, és ez, hogyha nincsen bizalom mondjuk a kijáró értékesítők és a bent ülők között, azaz nincs a termelés és az értékesítés, az anyagbeszerzés és a termelés között egy bizalmi kapcsolat, akkor csak egymás alá tesznek, megnehezítik egymás dolgát, és gyakorlatilag károsítják a vállalatot. A harmadik és legfontosabb, az pedig a vállalatban, mint lényben való bizalom, amit a hetes rendszernek a bemutatása során bemutatott küldetéssel tudjuk a legjobban megteremteni, azaz emberek akkor tudnak a vállalatukban bízni, és akkor tud egy dolgozói körben a saját vállalatával szemben bizalom kialakulni, hogyha a vállalatnak megvan a küldetése, és ez egy olyan küldetés, amit a vállalaton belül dolgozó emberek fel tudnak vállalni. és ha ez a bizalom a vállalaton belül létre tudott jönni, akkor jöhet a második lépés, ami ma a marketing szakembereknek az egyik legfontosabb elemének tűnik, hogy a külső környezetnek, a vevőknek, a piacnak a bizalmát megteremteni, mégpedig ebben a három dologban: bizalom az én vállalatom termékében, azaz a piacon dolgozók, a piacon élők, a vevők, és mindenki, aki a környezetemben van, az bízzon abban a termékben, amit az én vállalatom gyárt. De ne csak a termékben bízzanak, hanem alakuljon ki egy bizalom az én vállalatomban dolgozó emberek iránt is. Hogy a társadalmi és szociális környezet érzékelje azt, hogy ebben a vállalatban olyan emberek dolgoznak, akik méltóak a bizalomra, olyan emberek, akikkel szívesen vagyunk kapcsolatban, akikben nem csak mi bízunk, hanem ők is bíznak bennünk, és a külső környezet és így a vállalat között egy erős híd jön létre, ami beágyazza a vállalatot a társadalomba. És hogyha az emberek bíznak a dolgozókban, akkor nyilván kialakulhat a harmadik bizalom is, hogy az emberekben kialakulhat egyfajta bizalom a vállalattal szemben, azzal a közösséggel szemben, amelyik ebben a társadalmi és szociális környezetben él és működik. És hogyha ez a három bizalom ki tud alakulni kívülről is és belülről is, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a vállalat egy sikeres vállalattá tud válni, mégpedig oly módon, hogy olyan minőségeket és olyan helyzetet teremt mind a vállalaton belül, mind a vállalaton kívül, ami a 21. század legmodernebb és a kulturális kreatív emberekkel szemben támasztott kihívásainak teljes mértékben megfelel.